Köszöntünk! De a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. 9-et pedig ma fogjuk átbeszélni. A 9. pontnál fogunk. 9. pontnál tartunk. Ma az antioxidánsokról, vitaminokról és az ásványanyag szintről fogunk beszélni. Szóval egy kicsit ilyen étkezésről. Antioxidánsok, vitaminok, ásványanyag szint, szóval nagyon gyakorlatias dolgokról lesz ma szó. Na, akkor kezdjük az elejéről. Miért kell beszélnünk itt antioxidánsokról? Egyáltalán mi ez az antioxidáns? Nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy sem. Elmondom egy kicsit, hogy miért van szükség antioxidánsokra. A szervezetünk szabad gyököket termel. Ezek a szabad gyökök azért vannak, hogy elpusztítsák a kórokozókat. Elpusztítsák a kórokozókat a testünkben, a szervezetünkben. Jó? Tehát szabad gyökök azért vannak, hogy elpusztítsák a kórokozókat. Na most az a probléma, akkor van probléma, hogyha ezek a szabad gyökök túlsúlyba kerülnek. Mert akkor már azokat a sejteket is elpusztítják, amik egészségesek és épek. Szóval, ha túl sok a szabad gyök, akkor ez romboló hatású, és pusztítja az épp sejteket. A szövetek károsodásának mértéke, vagyis az öregedés gyorsasága, a betegségek kialakulása attól függ, hogy mennyi szabad gyök garázdálkodik a szervezetünkben. Na most, a szabad gyökök felelősek az öregedésért, a szív- és érrendszeri betegségekért, daganatos betegségek kialakulásáért, szem, ízület és idegrendszeri elváltozásokért. Eddig megvan? A szabad gyökök termelését, kialakulását serkentik a következő dolgok. Dohányzás, a sugárzás, napsugárzás, gyógyszeres kezelés, mérgező anyagok, tartósítószerek, stressz. Ezek a dolgok, amik serkentik ezeknek a szabad gyököknek a kialakulását. Na most, a stressz az egy olyan dolog, meg lehet, hogy egy csomó olyan dolog, ami ér mindannyiunkat. Szóval van, amikor ki tudjuk védeni ezeket a dolgokat, van, amikor nem. Viszont van egy jó hír. Ez pedig az, hogy itt vannak az antioxidánsok. Az antioxidánsok pontosan ezért vannak, hogy a szabad gyököknek a működését hatástalanítsák. Tehát az antioxidánsok, azok hatástalanítják a szabad gyököket. Antioxidánsokat élelmiszeren keresztül, tehát táplálékon, illetve táplálékkiegészítőkön keresztül vehetjük a szervezetünkbe, és juthatnak a szervezetünkbe. Tehát vagy táplálékkiegészítőkön keresztül, vagy különböző ételeken, táplálékon keresztül. Erről fogunk beszélni mindjárt a következőkben. Úgyhogy most a Nikit meg is kérem, hogy ki fog osztani egy lapot nektek, amin rajta vannak a legfontosabb antioxidánsok. Azok a dolgok, azok a növények, gyümölcsök, illetve vitaminok, ásványanyagok, amikben a legmagasabb az antioxidáns tartalom. Úgyhogy végig fogunk menni mindjárt ezen. Ha megnézitek, akkor ott az elején az A, E, C vitamin, tehát vitaminok, ez a háromféle vitamin, tele van antioxidánssal, a cink, magnézium, szelén, és vannak ezek úgynevezett karotinoidok, ezek a sárga, narancssárga színű zöldségek és gyümölcsök. Tudjátok, ilyen a sárga barack, sárga dinnye, sárga répa, sütőtök. Tehát ezek a növények, amik narancssárgák, tehát zöldségek, gyümölcsök, ezek tele vannak antioxidánssal. Tehát ezek egészségesek. Ezek semlegesítik. Aztán vannak ezek a flavonoidok, nehéz kimondani, ezek a gyógynövényekben, sok gyógynövényben található meg. Tehát bizonyos gyógyteák, gyógynövénykivonatok tartalmaznak ilyen antioxidánsokat. Ezt nem néztem utána pontosan, hogy milyen gyógynövényekbe, de ti utána tudtok nézni. Oké. Aztán magas antioxidáns tartalom van a brokkoliban. Kicsit szeretnék a brokkoliról beszélni, azért, mert ez egy olyan zöldség, ami mindenki számára elérhető, mindenhol lehet kapni. A zöldségek bajnokának szokták hívni a brokkolit, ugyanis nem csak, hogy magas az antioxidáns tartalma, de tele van különböző vitaminokkal, ásványi anyagokkal, amik nagyon-nagyon egészségesek. Azt mondják, hogy a leghatásosabb fegyver a daganatos betegségekkel, a bélbántalmakkal és a szív- és érrendszeri betegségekkel szemben. A, C, E és B vitamint tartalmaz, kalciumot tartalmaz, ugye, ami a csontrikulást ellen van. Sok benne a magnézium, a kálium, a béta-karotin, pedig jó hatással van a szemre, a bőrre és az idegrendszerre. Szóval a brokkoli egy nagyon-nagyon hasznos zöldség, és ezt nyersen is lehet enni, tehát nem muszáj megpárolni, lehet ilyen mártogatósan enni, tehát hogy nagyon jó, tehát hogy tényleg, tehát sokkal hasznosabb, hogyha veszel egy fej brokkolit, mint hogy egy chipset veszek, kb. Ugyanannyiba kerül, és ez sokkal egészségesebb. Tehát ilyen nasinak is elmegy, de tényleg. Aztán a másik olyan dolog, amiben magas az antioxidáns tartalom, az a zöld tea. A zöld teában nem, tehát hogyha megnéztek a boltban, nem ez a green label van ráírva, hanem green tea. Tehát, hogy nem összekeverendő a kettő, a green label az nem zöld tea. Oké? Ez fontos, hogyha veszitek a boltba. Kínába, Japánba rengeteget fogyasztják, és ott felmérések mutatják, hogy 50%-kal kevesebb a rákos megbetegedés. És ez összefüggésbe hozták a zöld teával. Tehát nagyon jó antioxidáns tartalma. Aztán a szőlőmagban nagyon sok az antioxidáns. Nagyon sokszor szőlőmagból vonnak ki bizonyos dolgok, tehát ilyen kapszulákat csinálnak, antioxidáns kapszulákat. Aztán omega-3 olaj. Ez is, ebben is sok az antioxidáns. Ugye miben van az omega-3 olaj? Halacskában. Így van. Spenót. Ki szereti a spenótot? Gyerekkoromban utáltam a spenótot, de nagyon jó. Finom. Aztán káposzta. A vörösborban is. Ezt mondják... Hoppá! Ezért mondják azt, hogy minden nap egy pici kis vörösbort megiszik az ember, nem ved el belőle, tehát nem részegre iszza magát az ember, de hogy egy picit így iszik mindig, az hatékony. Áfonyában is, citromfű, tökmagolaj, teljes kiörülésű gabonafélék, hüvelyesek, tehát ugye ez a zöld bab, zöld borsó, ezekben is magas az antioxidáns tartalom. Paradicsom, narancs. Tehát ezek között van rengeteg olyan zöldség, amit bárki bármikor meg tud venni, nem olyan drágák, és tényleg ma már egy chips sokkal drágább, mint megvenni egy ilyen zöldséget. Szóval egy kicsit máshogy tervezel, már egészségesen élsz. Ezek a antioxidánsok erősítik az immunrendszert, ami nagyon fontos. Megerősítik az immunrendszert, ellenállóbbá tesznek téged, leküzdik, a testednek adnak egy esélyt, hogy le tudja küzdeni ezeket a betegségeket. Szeretnék egy kicsit C-vitaminról beszélni. Ugye van egy ilyen közhiedelem, hogy elég az embernek napi 60 mg C-vitamin. Ez, ha megnézzük ennek a hátterét, hogy honnan jön ez a 60 mg, mert mindenki 60 mg az elég, ez a második világháborúból jön, ahol Hitler volt az, aki azt mondta, vagy azt adta ki a katonáinak, hogy 60 mg C-vitamint mindenki vegyen be. De ez a túléléshez elég kb. Tehát, hogy ne halj meg. Tehát ennél sokkal többet is be lehet venni, tehát nem kell csak 60 mg-ot, vagy 100 mg-ot, lehet 2-3 ezer mg C-vitamint is akár naponta enni az embernek. De nézzetek utána, de nem, ez a 60 mg, ez nagyon kevés, tehát hogy ennél sokkal többet lehet enni. Aztán ott vannak a multivitaminok, mondják, hogy nem kell folyamatosan szedni a multivitaminokat, hanem elég egy évben kétszer egy kúrát csinálni. Tehát évente két kúrát lenyomsz multivitaminokból nem beszélünk. Oké? Szóval C-vitamin. C-vitamin is egy nagyon erőteljes antioxidáns. Jó, tehát antioxidánsok. Ezt a lapot rakjátok el, ragasszátok ki a konyhátokba, hűtőre, emlékeztessétek magatokat. De ott a táblázatban is látjátok a top 10 antioxidáns tartalmú zöldséget és gyümölcsöt is. Oké. Most menjünk tovább. Menjünk egy kicsit, evezünk más területre, és most elrakhatjátok a papírt, és egy picit beszéljünk a gondolatokról. A 10. pontunk a gondolatbeli kommunikáció. Ez egy olyan terület, amit bárki meg tud tenni, a gondolataink irányítása. Nagyon fontos az, hogy irányítanod kell a gondolataidat. Meg kell ragadnod a gondolataidat, hogy ne térítsenek le a megfelelő útról egy vakvágányra, ami a kiégéshez vezet. A gondolatainknak erőteljes szerepe van a depresszió kialakulásában. És meg kell tanulnunk megfogni ezeket a gondolatokat és irányítani. És erre van hatalmunk. Volt egy kísérlet, amit orvosok csináltak, optimista és pesszimista emberek között. És hát nagyon érdekes lett a végeredmény. 30%-kal kevesebb volt az optimista emberek körében az elhalálozási esély, hogy meghaljanak emberek. Tehát 30%-kal kevesebb volt, 23%-kal kevesebb volt a rákban való elhalálozás az optimista emberek körében. Miért? Azért, mert a gondolataink hatással vannak ránk. Hatással vannak a lelkünkre, a lelki világunkra, a testünkre. Szóval, ha a legtöbb gondolatod negatív és stresszes, akkor meg kell ragadnod ezeket a gondolatokat. Minden egyes pontot az életedben dolgoznod kell, helyre kell raknod mentálisan, minden egyes pontot az életedben, és elkezdeni megvallani pozitív dolgokat egészen addig, amíg az agyad el nem fogadja ezeket. Ez a kulcs. Addig kell pozitív dolgokat mondanod magadnak, amíg az agyad el nem fogadja. Először nem fogja elfogadni. Másodszorra sem, tizedszerre sem, lehet, hogy egy hónap után sem, de egy idő után el fogja fogadni. Lehet, hogy ez arról fog szólni, hogy minden reggel fel kell kelned, bele kell nézned a tükörbe, és azt kell mondanod, hogy jó képű vagyok. Magabiztos vagyok. És lehet, hogy nem így fogod mondani, hogy hanem, hogy először így fogod mondani, hogy magabiztos vagyok. Értékes vagyok. De lehet, hogy minden nap ezt meg kell tenned. Lehet, hogy több hónapon keresztül. Lehet, hogy egy éven keresztül. De egy biztos. Egy előbb-utóbb meg fognak változni a gondolataid, és az agyad be fogja fogadni ezeket a pozitív dolgokat. Kezdj el beszélni magadhoz. Mint Isten gyermeke. Nézd bele a tükörbe, és mondd azt, hogy Isten gyermeke vagyok. Isten szeretett gyermeke vagyok. Szeretve vagyok. Értékes vagyok. Van jövőm, van reményem, van célom. Senki nem árthat nekem. Semmilyen ember, semmilyen ellenség, senki nem árthat nekem. A sátán nem érinthet. Vallj meg pozitív dolgokat. Akár igéket. Mondd ki ezeket az igéket. Minden nap. És még ennek. Egészen addig, amíg el nem fogadja az agyad, amíg be nem tudod fogadni teljesen, amíg tied nem lesz, amíg meg nem változnak a gondolataid. Gondolatbeli kommunikáció. Ha depressziós vagy, nincs ezen semmilyen szégyelnivaló. Ez ugyanolyan, mint akár egy magas koleszterin szint, vagy egy bármilyen betegség. küzdened kell ellene, hogy kidobd a szervezetedből. Szóval kezdj el ezen dolgozni, és nekem is volt egy olyan időszak, többször is vannak ilyen időszakok, amikor egy kicsit depressziósabb vagyok, amikor olyan kilátástalannak látom az életemet. Kezdj el ezen dolgozni, a gondolataidon. Ragad meg ezeket a gondolatokat. Kezdj el dicsőíteni. A dicsőítés az egyik legjobb módja ennek, hogy a gondolatainkat helyre rakjuk, mert ilyenkor Istenre fókuszálunk, és minden jó dologra, ami Istenben van. A dicsőítés arról szól, hogy levesszük a gondolatainkat magunkról és a körülményeinkről, és Istenre fókuszálunk. És ilyenkor, amit szoktam tenni, az, hogy eszembe jut egy negatív gondolat, és ezt kimondom Istennek, és pozitívat hozok ki belőle. Tehát pont az ellenkezőjét mondom ki, mint amit érzek. Hitben kimondok dolgokat. Elkezdem Isten dicsőíteni, Istennek adom ezeket a dolgokat. És meg fogjátok látni, és meg fogod látni a szabadulást. Szóval dicsőíts, vaj meg dolgokat. És ami a legfontosabb, kitartónak és következetesnek kell lenni. Ez nem egy olyan dolog, amit egy nap alatt fogsz legyőzni, vagy két nap alatt, és következetesség a kulcs, hogy kiverd a fejedből ezeket a sötét felhőket, és szétoszlasd ezeket a negatív gondolatokat. Oké? Szóval a gondolatbeli kommunikáció. Bátorítalak benneteket, hogy irányítsatok ti a gondolataitokat, és olvasd Isten igét, dicsőítsd Istent, és mondj ki pozitív dolgokat magadról. 11. pont. Kicsit vissza az étkezéshez. Csökkentsd a magas zsír és méreganyagtartalmú tej és hústermékeket. Kicsit beszéljünk az állatokról. Tehát a zsír, az állati zsír, az a hely, ahol egy állatnak a méreganyag összegyűlik gyakorlatilag. Tehát, amikor megeszel egy állati zsírt, akkor gondolj mindig erre. És akkor lehet, hogy nem fogsz annyit enni belőle. Mert ez az a hely, ahol mindenféle méreganyag, hormonok, szerek, antibiotikumok ide gyűlnek össze. Ebbe gyűlnek össze az állat bármi, ami bekerült az állat szervezetébe. Szóval, amikor magas zsírtartalmú ételeket vagy húst eszünk, akkor olyan dolgokat veszünk magunkhoz, ami tartalmazza az állat összes méreganyagát. Hormonokat, mondom még egyszer, mindenféle antibiotikumot, stb. Ezért van az, hogy ugye nem egészséges, tehát ezek a zsíros dolgok, ez az egyik legnagyobb oka például a ráknak, meg ilyen betegségeknek. Az általános szabály az, hogy próbálj meg főleg szárnyas és uszonyos állatokat enni, tehát halakat. Szárnyas cápát is lehet akár. Jó? Mert ezek az egészségesebbek. Vagy szerves, vagy legalább alacsony zsírtartalmú ételeket enni. Pár ilyen tipp, hogy mit lehet felcserélni az étkezésben. Állati zsír helyett növényi olajat használj. Tehát én elhiszem, hogy finom a zsíros kenyér, de azért nem minden nap zsíros kenyeret egyél, hanem inkább mondjuk ne kacsa zsírral főzzél, hanem mondjuk olajjal, mert az egészségesebb. Aztán a vörös húsok helyett sertés, marha, inkább az a helyett a szárnyasokat preferáld, a csirke, pulyka, halak. A vaj helyett margarint használj, magas zsírtartalmú tejtermékek helyett pedig sovány tejtermékeket vegyél. Tehát ott is rá van írva, hogy hány százalék a kevesebb zsírral, tejzsírral tartalmazó tejtermékeket vedd. Ezek ilyen pár tipp. Nem akarok ebbe belemenni, nem mondom azt, hogy most soha ne egyél zsírt, meg vajat, meg magas zsírtartalmú ételeket. Nem azt kérem, hogy legyél tökéletes, csak ne vidd túlzásba, és inkább az egészségesebbekből egyél többet, és azt preferáld az étrendedben. Aztán, menjünk tovább most. Most csak ennyit akarok erről beszélni, mert kevés az időm. 12. pont, méregtelenítés, detox kapacitás. Méregtelenítés. Na most, itt is egy kicsit beszéljünk a szervezetünkről, hogy hogyan működik a szervezet. Amikor alszol, a szíved pihen. Viszont a májad és a vesed nem pihen, mert éjszaka dolgozza fel azt a sok ételt, amit megeszel napközben. Tehát éjszaka méregtelenít a vese és a máj. Tehát nem áll le éjszaka. Ezért folyamatosan dolgozik nappal, és éjszaka folyamatosan dolgozik a májunk és a vesénk. Ezért van szükség néha arra, hogy pihentessük. És kivonjuk a méreganyagokat a veséből és a májból. Ezt úgy csináljuk, hogy méregtelenítő kúrákat csinálunk, vagy böjtölünk, ugye? A Biblia is beszél a böjtről, és ennek van egy fizikai, tehát a testünkre is pozitív hatása. Nem csak a szellemünkre, de a testünkre is. Tehát Isten ezt már tök jól kitalálta, már régóta. Tudta, hogy a böjtre szüksége van az embernek, fizikálisan is. Na most, hogyan böjtöljünk, vagy hogyan méregtelenítsünk? Ez nem arról szól, hogy akkor ne egyél semmit. Tehát, hogy csak vizet így áll, és akkor így éhezteted magadat, és már így csillagokat látsz, mert már semmit nem látsz, meg nem tudsz kimászni a szobádból, a házból, mert már majdnem meghaltál. Nem. Ne egyél húst, tejtermékeket, koffeint és alkoholt. Tehát ezeket teljesen vedd ki, tehát mindenféle tejterméket, mindenféle húst, húsfélét, és helyette zöldségeket, gyümölcsöt, rengeteg vizet igyál, mossa át a szervezetedet, a víz zöldteát. Szóval ilyeneket kell enni. Zöldség, gyümölcs, víz, zöldtea. Na most, mennyi ideig csináljuk ezeket a böjtöket, vagy hogy milyen hosszan böjtöljünk? Azt ajánlják ilyen orvosok, hogy hetente érdemes egyszer egy napot egy ilyet csinálni, egy mini méregtelenítést hetente csinálni, ami azt jelenti tényleg, hogy megvonod, csak akkor nem eszel húsfélét, meg tejterméket, meg koffeint, hanem most azt úgy kivonod a szervezetből, és próbálsz egy mini méregtelenítést csinálni, illetve ahelyett, hogy egy évben egy-két hónapon keresztül csinálj egy nagy méregtelenítést, évszakonként 5-7 napig szoktak ajánlani egy ilyen méregtelenítést. Tehát böjtölni a hústól, tejtermékektől, koffeintől, alkoholtól, és csak gyümölcsöket, salátát, leveseket, zöldségeket, egy ilyen. Szóval én bátorítalak benneteket, hogy ezt érdemes így beiktatni az étrendbe. Senki nem halt még ebbe bele, sőt, ki kell próbálni, és ez egy egészséges a májra és a vesére. Oké, szóval méregtelenítés 12. pontunk volt, és most még gyorsan a 13. és a 14. pontról beszélek. A 13. hogy egyél rendszeresen. Nagyon fontos a rendszeres étkezés. Három étkezés, három fő étkezés egy nap. Reggeli, ebéd, vacsora. Közötte pedig ilyen kis, hogy mondják ezt, ilyen kis snack time, tehát ilyen nasik, kétszer nasi. Tehát kicsit szeretnék beszélni a nasi időkről, hogy mi legyen a nasi. Mandula, zöldségek, gyümölcs, magfélék. Tehát nem chips, meg csoki, meg pékáru, hanem ez a nasi, ez legyen zöldség, gyümölcs, ilyen magvak, tehát ilyen diákcsemege, például abban tele van ilyen mazsolával, meg mogyoróval, meg kesúdió van benne, meg mandula, és nem kell ebből sokat enni, tehát nem kell halálra zabálni, egy zacskóval így benyomnod, mert ezekben a magvakban rengeteg növényi olaj van, és az bőven elég. Tehát, hogy egy marékkal megeszel, az bőven elég. Hogy nem kell enned, vagy banán például, az is, bármilyen gyümölcs, zöldség, ez jó ilyen nasinak. Jó, tehát figyeljetek, ugyanannyiba kerül kb., mint hogyha megvennéd a chipset, vagy a csokoládét. Azok is nagyon drágák. Tehát 100-200 forint egy csoki. Egy chips is 200-300 forint legalább. Most, hogyha az ember vesz inkább ilyen egészséges nasikat, ez sokkal, sokkal jobb hosszú távon. Aztán, ami fontos, hogy ezeket az étkezéseket iktasd be az órarendedbe. Iktasd be a napi tervedbe. Nagyon sokan mondják azt, hogy nincs időm enni, túl elfoglalt vagyok, ilyen ez, olyan az, olyan amaz. Most az van, hogyha nem eszel rendszeresen, akkor a szervezeted ben az anyagcsere lelassul, és amikor lehetőséged van kajálni, akkor bezabálsz mindent. Tehát, hogy nagyok a kontrasztok. Tehát fontos az az, hogy folyamatosan, tehát mindig legyen ebéd, tehát reggeli, ebéd és vacsora így elosztva megfelelő időközönként, és iktasd be ezt a napi tervedbe, mert ez egy erővel, energiával fog feltölteni. Tényleg egészen más, mint amikor az ember csak úgy futtába eszik, gyorsan eszik valamit. Iktasd be napi rendedbe. Mindenhol munkahelyen is van legalább fél óra ebédszünet. Használd ki azt a fél órát. Ne Facebookozással töltsd, hanem tényleg egyél. Használd ki. Reggel is, korábban akkor kelj fel, egyél reggelit. Én nem mondom meg, hogy mit egyél, valamit egyél, hogy igyál. Olyan dolgot, ami úgy egészséges és feltölt energiával. Oké? Szóval rendszeres evés. És végül a 14. pont, aludj eleget. Ahhoz, hogy egészségesen tudj élni, egy jó életvitelt tudják kialakítani, aludnod kell. Felmérések szerint a fiatalok olyan 4 és 7 óra között alszanak. Nagyon keveset alszanak. Későn fekszenek le, és amikor alszanak, akkor is zene mellett vagy tévé előtt alszanak el. Na most ez azért nem jó, mert ez az alvásnak a minőségének a rovására megy. Tehát amikor zenére alszol el, vagy tévére alszol el, nem olyan minőségű az alvásod. Ugyanakkor az sem mindegy, hogy mikor kezdesz el aludni. Az évfél előtti alvás sokkal, sokkal többet számít, sokkal többet jelent, mint ha évfél után lefekszel 1-től 9-ig alszol 8 órát, mint hogyha 10-től 6-ig. Sokkal többet jelent. És tudom én is, mert én is voltam egyetemista, és folyamatosan mindig ilyen hajnali egykor feküdtem le körülbelül, sőt, még a házasságunk első pár évében is. Ugye Zsaninak esti munkaideje volt, ezért mind évfélnél előtt nem tudtunk lefeküdni, aludni. És most nyáron ugye váltott, és most már tényleg minden nap ilyen 10-11 körül lefekszünk aludni, és reggel felkelünk ilyen 7-8 körül, és sokkal jobban vagyunk, sokkal jobban vagyok én is, közérzetem sokkal jobb, nem vagyok fáradt, nem vagyok ilyen nyomott egész nap, hanem életerős, energikus, nagyon-nagyon jó, tényleg. Szóval, ha tehetitek, kicsit változtassátok meg az alvási időt. Sokat fog számítani. Egy pici tervezés óriási nagy változásokat fog hozni. Aztán, hát ugye a krónikus nem alvás, amikor az ember már krónikusan nem tud aludni, vagy nem alszik eleget, ez emésztési zavarokat, súlytöbletet, cukorbetegséget, vérnyomás növekedést okozhat. Mi az elegendő óra, mennyiség az alvásban? 7-8 óra alvás elegendő. Tehát ez a 7-8 óra alvás, amit optimálisan mondanak, ez elegendő, de ezt hozzá kell tenni, hogy jó minőségű alvás. Legyen egy jó ágyad. Például az ágy minősége is befolyásolja az alvásnak a minőségét. Ha veszel egy matracot, akkor ne sajnáld rá azt a plusz nem tudom hány ezer forintot, vegyél egy jobb minőségű matracot. Az alvás minősége iszonyat nagy változásokat, tényleg annyira nagy különbségeket fogsz tapasztalni. Szóval megfelelő ágy, matrac, jobb lesz a közérzeted, optimális fizikai, szellemi teljesítő képességhez elengedhetetlenül fontos az alvás. Oké? Szóval teljesen eleget időben, mert jobban fogsz teljesíteni. Iskolában is jobb jegyeket fogsz hazahozni, a tanulás is jobban fog menni, gyorsabban fog menni. Tudom, hogy van egy olyan időszak, amikor sokszor éjszakázik az ember, mert tanulnia kell, de többet jelent az, hogy alszol valamennyit, és reggel mondjuk korábban felkelsz, mint hogy késő éjszakáig nyomod a dolgot. Szóval Mindenképpen szükség van alvásra, és azt még hozzátenném, hogy alvás alatt is tanul az ember. Tehát alvás alatt az az információ, amit korábban megszereztél, az jobban rögzül a memóriádban. Tehát ez mindenképpen kell az alvás a tanuláshoz. Ha nem alszol, és azt mondod, hogy inkább alvás helyett tanulsz, lehet, hogy nem lesz olyan hatékony, mint hogyha aludtál volna, kevesebb információt tanulsz meg, de hatékonyabb lesz, jobban fogsz emlékezni. Na, hát igazából ez a 14 pont volt az, amiről akartam beszélni nektek, és nem lesz most már több pont, és nem fogunk többet beszélni ezekről a dolgokról. Természetesen házi csoportokon fogunk beszélni még a következő hetekben, de a kérdésem az az igazából, hogy hallottátok ezeket a dolgokat, ezeket a gyakorlati tanácsokat. A kérdésem az az, hogy mit fogsz a gyakorlatba helyezni? Mi lesz az, amit aktuálisan meg is fogsz valósítani? Mert ez a lényeg. Tehát nem az, hogy tudást szerezzünk, hanem és tudjuk, hogy mit kéne csinálni, hanem mit fogunk megváltoztatni. Szóval én arra kérlek benneteket, hogy miközben majd imádkozunk, és Isten szívedre helyez valamit, vagy lehet, hogy már most is tudod, írd le magadnak dolgokat, hogy tűzd ki célokat, hogy mit fogsz megváltoztatni az életviteledben. Istent érdekli a tested. Érdekli, azt írja a Biblia, hogy minden részlete érdekli Istent az életednek. Nem csak a szellemi életed érdekli őt, hanem a fizikai életed, hogy hogy érzed magadat. Hogy mennyire vagy kimerült, hogy mennyire vagy stresszes, érdekli az, hogy mennyire vagy egészséges, hogy mennyire érzed magadat jól a testedben, a bőrödben. Isten, egy sportolás ugyanolyan szellemi lehet, mint egy dicsőítés itt a gyülekezetben. Egy étkezés is ugyanolyan szellemi lehet, mint egy imádkozás a gyüliben, vagy amikor Bibliát olvasol. Egy helyes étkezés is ugyanolyan szellemi dolog lehet, mint mondjuk egy reggeli dicsőítés Istennel. Ezek is ugyanolyan szellemi dolgok lehetnek az életünkben, és ugyanolyan fontosak. Szóval ez a vágyam, hogy csak tényleg amin kell, és amin tényleg tudunk, változtassunk az életünkben. Szóval mit fogsz a gyakorlatba helyezni? Ilyenkor az emberben mindig jönnek a kifogások. De te, Géza, nem tudod, hogy mi megyek én keresztül, és hogy milyen az én életem, és hogy mennyi pénzem van, és hogy mit tudok változtatni. Igen, lehet, hogy nem tudom. Viszont most szeretnék a kifogás azokhoz beszélni, akik szeretnek kifogásokat találni. Összegyűjtettem pár nagyon jó idézetet. Aki nem akar tenni valamit, talál rá módot. Aki nem, az talál kifogást. Ne várj, a legjobb alkalom soha nem fog elérkezni. Kezdj hozzá ott, ahol éppen most vagy, és használj bármilyen eszközt, ami csak a kezedbe kerül, hiszen a legjobb szerszámokat útközben úgyis meg fogod találni. Rendkívül érdekes módon sok ember elfogadja, hogy az egész világ egyetemet törvények irányítják. De amikor a saját életünkről, sikereinkről és bukásainkról van szó, akkor sorsokról, szerencséről, szerencsés véletlenekről beszélünk. Pedig te is a világ része vagy, a te életed is teljesen azoknak a törvényeknek engedelmeskedik, amelynek a hold, a csillagok és a kertedben növő gaz. És te vagy annak az oka, ami az életedben történik. Te okoztad a gondolataiddal. A kifogás, hogy én már csak ilyen vagyok, egy nagyon költséges életmód jelszava. A kifogások gerendák, amikkel a kudarc házát építed. A kifogások önmagunknak előadott hazugságok. És szeretnék most a Bibliából is venni pár olyan történetet, ami ez a kifogásokról szól. A Lukács 14:18-20-ban. Ez a történet arról szól, keressétek meg a Bibliátokban. Ez a történet arról szól, amikor egy király lakomát szervez, és meghívja a vendégeit. és elmennek a szolgák, és meghívják ezeket a vendégeket, viszont nagyon érdekes választ kapnak, kifogásokat adnak, hogy miért nem tudnak elmenni erre a vacsorára. Lukács 14:18. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt mondta a szolgának, szántó, oda kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki a gazdádnál. A másik azt mondta, 5 pár igavonó ökröt vettem, és éppen most megyek kipróbálni őket. Kérlek, ments ki a gazdádnál. A harmadik azt üzente, éppen most házasodtam, ezért nem tudok elmenni. Ez a történet arról szól, hogy, még egyszer mondom, ez a király meg akarja hívni ezeket az embereket a vacsorára, egy lakomára. Mégis nemet mondanak, és különböző kifogásokat hoznak, hogy miért nem tudnak elmenni, és miért nem tudnak. Ugyanígy van Istennel, Isten is hív minket sokszor, és azt akarja, hogy tegyünk dolgokat, de hozunk kifogásokat, hogy most nincs időm, túl elfoglalt vagyok, most nem érek rá, most ez fontosabb, egy csomó elintézni valóm van, és Isten pedig azt mondja, hogy figyelj, igazából csak jönnöd kéne. Ne keresd kifogásokat. 2 Mózes 4:10-ben van az a történet, amikor Mózest elhívja Isten. Az első reakciója Mózesnek az az volt, hogy kifogásokat keresett, hogy miért nem tudja megtenni, amire Isten elhívta. 2 Mózes 4:10. Ezt is nyissuk ki. Mózes ekkor azt mondta az örökkévalónak, Uram, én soha nem voltam a szavak embere, sem azelőtt, hogy szolgádat megszólítottad, sem azóta. Dadogós vagyok, és nem tudok jól érthetően beszélni. Isten azt mondja Mózesnek, hogy elhívlak, menj oda a fáraó elé, és beszélj a fáraóval. És Mózes azt mondja neki, talál egy kifogást, hogy miért nem. Hogy miért nem tud menni. Az örökkévaló így válaszolt. Ki teremtette az embert úgy, hogy beszélni tudjon? Ki teheti némává, vagy süketté? Ki teheti meg, hogy az ember lásson, vagy éppen, hogy ne lásson? Vajon nem én az örökkévaló? Most hát indulj el, mert én veled leszek, és megtanítalak arra, hogy mit mondj. Ezt válaszolta Isten. És azt gondolom, hogy mi is tudunk hozni kifogásokat, hogy miért nem. Miért nincs időnk, vagy miért nem tudjuk megtenni. Ilyenkor Isten azt mondja, nem én teremtettem az időt. Nem én hívtalak el. Nem én gondoskodom rólad. Nem én adom neked a mindennapi betevőt. Nem én teremtettem a testedet. Nem én hívtalak el. Nem én adok neked erőt minden nap. Akkor miért keresel kifogást? Miért keresünk kifogást? És ez a bátorítás mindannyiunk számára, amit Isten szerintem mindannyiunknak mond ma, nekem legalábbis mindenképpen. Most hát indulj el, mert én veled leszek, és megtanítalak arra, hogy mit mondj. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem tudod, hogy csináld, nem tudod, hogyan kezdj el hozzá, még sosem csináltad ezt. Isten azt mondja, hogy indulj el, én veled leszek, és majd megtanítalak mindenre, amit tudnod kell. Szóval csak bátorítalak benneteket, hogy hozzatok meg, hozz meg majd egy döntést, és készíts egy tervet. Ülj le, menj haza ma, és majd a gyűli után készíts egy tervet. Hogy fogod megváltoztatni az életedet? Mit fogsz megváltoztatni? Hogyan fogod kezelni a stresszt? Hogyan fogod kezelni az idődet? Időbeosztásodat? Hogyan fogsz étkezni? Mit fogsz sportolni? Hogyan fogod a gondolataidat irányítani? Mert ezek a dolgok egy teljesen új életstílushoz fognak vezetni, egy teljesen új életet fognak adni, aminek egy pozitív hatása lesz, és ennek a gyümölcseit majd később, évek után, lehet, hogy 10-20 év múlva fogod leratni, de meg fogod látni ennek a gyümölcsét. Szóval bátorítalak benneteket, hogy ma hozzatok meg egy ilyen döntést. Amen. És most dicsőítsük Istent, álljunk fel, és megkérném a dicsapatot, hogy dicsőítsünk. És most szeretném, hogyha imádkoznánk együtt, és Istennek adnánk most a testünket, a lelkünket, a szellemünket, mindenünket. Csak most imádkozzunk együtt. Drága Jézus, köszönjük neked azt, hogy te meghaltál azért, hogy mi egy egészséges életet éljünk. Meghaltál azért, hogy mi élvezzük a mai napot, élvezzük a holnapot, hogy kirabbanó egészségben legyünk. Tudjuk, hogy az ellenség azért jött, hogy romboljon, őjön és pusztítson. De most kijelentjük, hogy mi a tieid vagyunk. a te kezedben vagyunk. Semmilyen betegség, semmilyen stressz, semmilyen negatív gondolat nincs ránk hatással, és nem lehet ránk hatással. A félelem nem Istentől van. Ezért most kivetünk minden negatív gondolatot, minden aggodalmat, minden félelmet, minden frusztrációt, minden bűntudatot, minden elítélést. Lehet, hogy követtünk el hibákat, de a bűntudat nem Istentől van. És lehet, hogy te is követtél el hibákat, és lehet, hogy viseltél gondot ennyire a testedre. Most ne legyen benned emiatt bűntudat. Kezeld ezt a gondolatot most, rögtön ebben a pillanatban. Urunk, köszönjük neked ezt. Köszönjük neked, hogy te egy kegyelmes Isten vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy te még a rossz döntéseinket is jóvá tudod formálni. Köszönjük neked azt, hogy te meg tudsz kegyelmezni. De Uram, most itt vagyunk, és nem szeretnénk kihasználni a te kegyelmedet, hanem meghozunk egy döntést, hogy figyelni fogunk a testünkre, figyelni fogunk arra, hogy mit eszünk, hogy mire gondolunk, figyelni fogunk arra, hogy mit engedünk be a testünkbe, mit engedünk be a lelkünkbe, a szívünkbe. Kérlek, tisztíts meg minket most, tisztíts meg teljesen, tisztítsd meg a szívünket, a lelkünket, tisztíts meg minden egyes sejtünket, odaadjuk neked magunkat. Köszönjük neked, hogy a tiéd lehetünk, köszönjük neked, hogy te értékesnek látsz minket, hogy te szeretsz, Uram, hogy a te gyermekeid vagyunk, hogy védelem alatt van az életünk. Ó, Jézus, köszönjük neked ezt, köszönjük neked, hogy szeretve vagyunk, köszönjük neked, Uram, benned magabiztosak lehetünk. Uram, most imádkozok minden egyes emberért, aki küzd bármilyen dologgal, bármilyen depresszióval. Jézus nevében dőljenek le ezek a falak. Most Jézus nevében kiűzzük ezeket a gondolatokat, és nem fogjuk engedni, Uram, hogy ezek uralkodjanak. Minden stresszt, minden aggodalom Jézus nevében menjen el. Kiűzzük, Uram, a szívünkből, kiűzzük az életünkből, és neked adjuk magunkat. Uram, most rád tekintünk, és rád helyezzük a gondolatokinkat, ahogy téged dicsőítünk. Csak dicsőítsük most Istent, gyülekezetünk.